Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mai tanítás végül is a múltkorihoz kapcsolódik, és talán úgy is lehetne mondani, hogy annak a folytatása valamilyen módon, amit én mutatok könyvet, ugye, Bellarmine Szent Róberttől a hét ígéről, melyeket Krisztus a kereszten mondott ki. A kereszten kimondott szavairól van szó, és mindazzal kapcsolatban, amit még ehhez hozzá lehet fűzni, hiszen amit Szent Bellarmine írt róla, azt a múltkor félbe maradt, hát nem félbe, a nagy részét elmondtam már, de most jönne hozzá a befejező rész, a kiegészítés. Többek között volt szó a gyermekekről is, a családokról és a gyermekekről, a gyermeknevelésről is. Fölteszünk egy kérdést, mi a jó szülők kötelessége a gyermekeik felé? Szeretnünk kell gyermekeiket, de úgy, hogy a gyermek szeretet ne akadályozza az Isten szeretetét. Az Úr erről beszél, amikor a Máté Evangélium 10. fejezet 37-es versében olvassuk, aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Ezt a szent szűz teljes egészében és legpontosabban betartotta. Nehezen viselte a kereszt mellett állva, de tisztában volt vele, hogy fiának mindezeket, a kínokat az Atyaisten elhatározott terve és előrelátása szerint kell elszenvednie. A fájdalom mértéke a szeretet. Ezért az anyát, mivel telve volt szeretettel, sokféle fájdalom kínoszta látván fiát a kereszten gyötrődni. Szent Bernát egyik prédikációjában nem fél kijelenteni, hogy a szent szűz fájdalmát, amely az ő fiának kínszenvedéséből fakadt, a szív vértanúságának nevezhetjük, Simeon szavai szerint, aki találkozott Máriával a Jézus bemutatásakor a templomban, Simeon szava szerint neked magadnak is tör fogja átjárni a lelkedet. Szent Anzelm a szent szűz kiválóságáról szóló könyvében azt írja, hogy a szent szűz fájdalma kegyetlenebb volt mármilyen testi vértanúságnál. A szent szűz midon átverte szívét a fájdalomnak a tőre, kétség kívül a legsúlyosabb kínszenvedést, illetve a legkegyetlenebb fájdalmat viseltem. Nagyon szerette ugyan fiának testét, a legjobban szerette az atya de még jobban szerette az atya dicsőségét és a világ üdvösségét, épp úgy, ahogy a két dolgot maga a fiús jobban szerette saját testének épségénél. Fia harmadnapra való föltámadásába vetett hite, melyben soha meg nem ingott, hatalmas álhatatosságot adott a szívének, mármint a szűzanyá szívének, így nem szenvedett hiányt emberi vigaszban sem. Tudta ugyanis, hogy a proféta szerint az ő fiának a halála hasonló lesz egy rövid alváshoz, Zsoltárból idéz itt most, aludni tértem, és álomba merültem, és fölkeltem, mert az Úr fölemelt engem. Ezt a példát kell követni nekünk is, hogy szeressük gyermekeinket, de ne helyezzük őket Isten elé. Okosan kell szeretni őket, nem kényeztetni, ha kell szóban megfedni, és ha kell, akár testi fenyítéssel késztetni őket. Lásd, Sirák fia, fiaid vannak, neveld őket, alakítsd őket gyermekkoroktól fogva. A Sirák 7.25 és a Sirák 7.23-ban is olvashatunk a gyermek és a szülők kapcsolatával adódó dolgokról. Tóbiásnál olvassuk, hogy a fiát gyermekkorától kezdve Isten félelemre oktatta, és arra, hogy őrizkedjék minden bűntől. Tóbiás 3, 4. fejezet 3-tól 21-ig. Elég hosszan ír róla, ha van időnk, érdemes elolvasni. Nagyon tanulságos dolgokat sorol fel. Kolosszai levél, 3. fejezet, 21-es vers. Atyák, ne keserítsétek gyermekeiteket, hogy kedvüket ne veszítsék. Tehát azt akarja ebből kihozni, hogy a gyermeknevelésnél kell az atyai szigor is, de nem szabad túlzásba vinni, mint ahogy nagyon sok dologról van, hogy a túlzás az mindig ártalmas lehet. Atyák, ne keserítsétek gyermekeiteket, hogy kedvüket ne veszítsék. A kivonulás könyvében olvashatjuk, és majd, mint látjuk, másutt is szó van róla, hivatkozás van lábjegyzetben is, az új szövetségben, amikor a szülők tiszteletéről van szó, akkor hivatkoznak mindig a kivonulás könyvének 20. fejezetéből a 12-es versre. És ha figyelünk, lehet, hogy mond neked most valamit, vagy valakinek. Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Tehát mindegy, összekötik a szülői tiszteletet a hosszú élettel. Én nem akarom most megfordítani, hogy mit jelent az ellentétse. Ez következik belőle. Talán gondoljuk végig. Efezus 6.3. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy boldog és hosszú életű légy a földön, mondja ezt már az efezusi levélben az apostol. A lábjegyzetben hivatkozik a kivonulás könyvére, amit az előbb fölolvastam. De lényegében a kettő nagyon összecseng. Itt a kivonulás könyvében nem mondja, hogy a részleteket nem fejti ki, tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr ad neked. Tehát, hogy a hosszú élet is függhet ettől, hogy a szívedben milyen a szülők tisztelete. Akik túlságosan, most a gyermekekről visszatérünk, akik túlságosan szigorúak gyermekeikkel, és még a legkisebb hibát is állandóan megszidják, és testileg megfenyítik őket, rabszolgaként kezelik őket, és csak azt érik el vele, hogy gyámoltalanok lesznek, vagy elmenekülnek, akik azonban túlságosan engedékenyek a gyermekekkel szemben, azok pedig erkölcstelenné teszik gyermekeiket, és nem a mennyek országának, hanem a gyehanna tüzének nevelik őket. Nagyon kemény dolgok ezek. A gyermeknevelés helyes módja az, ha a szülők gyermekeiket fegyelemre oktatják, hogy megtanuljanak készségesen engedelmeskedni a szülőknek és tanáraiknak, és amikor hibáznak, úgy kapjanak atyai dolgálást, hogy megértsék, szeretetből és nem gyűlöletből lettek helyreigazítva. Most elértünk a gyermekek szüleik iránti kötelességhez, amit a haldokló Krisztus édesanyja felé bőségesen tanúsított. Tehát a szülők, gyermekek szülők iránti kötelessége. Miként az apostol rámutat a gyermek kötelessége, hogy viszont szolgálattal legyenek szüleikhez. Felnőtt gyermekekről van nyilván szó. Első Timóteus 5.4-ben olvassuk, ha pedig valamely özvegynek gyermekei vagy unokái vannak, ezek teljesítsék kötelességüket és szüleik iránt róják le, amivel tartoznak nekik, mert ez kedves az Isten előtt. Tehát, hogy a gyermekek, a megöregedett idős szüleiknek, akiknek már ugye akkoriban még nyugdíjse volt, hogy a gyermekek segítség őket öregkorukra, hogy ne szűkölködjenek. Krisztus tehát idősödő anyjának, akinek senkije sem volt, hogy gondoskodjon róla, Szent Jánost adta a fiául mondván, íme a te fiad. És Jánosnak, íme a te anyád. Attól az órától fogva magához vette őt. Ez János 19.27-ben úgy van írva, hogy házába fogadta. Ahogy korábban hivatkoztunk a kivonulás 20.12-re, amit az előbb már mondtam, és hol olvastam, hogy hosszú élet a szülők tisztelet iránt. Sirák fiánál a Szentlélek hozzáteszi, Sirák 3.5-ben ismétli azt, ami elhangzott, és meghallgatás nyer, hogyha imádkozik. Tehát a Sirák fia hozzáteszi, aki tiszteli apát és anyját, és segíti, amikor szükség van rá, akkor azt mondja, hogy mindazon ígéreteket, amit már elsoroltunk, és hozzátéci, és meghallgatást nyer, hogyha imádkozik. Tehát az ima meghallgatás is adódik abból, hogy valaki tiszteli a szüleit. De Isten nem csak jutalmat ígér a szülői tiszteletre, hanem büntetést is azoknak, akik nem tisztelik őket. Testvérek, valahogy úgy éreztem, hogy ezt gyakran egy kicsit úgy valahogy elfelejtődik. Máté 15.4-ben olvassuk, aki atyát vagy anyját átkozza, halállal lakoljon. Nagyon kemény dolog, pedig Jézus mondja. Tehát Máté 15.4, aki atyát vagy anyját átkozza, tehát remélem, hogy ilyen eszébe sem jut senkinek, halállal lakoljon. Sirák fia 3.16-ban Istentől átkozott, aki keseríti anyját. Sirákban ezt olvassuk. Ebből megtudjuk, hogy a szülők gyermekei fölött mondott átkának hatalmas az ereje. Értettük, amit mondtam? Még egyszer mondom. Ebből megtudjuk azt is, hogy a szülők gyermekei, a szülőknek a gyermekek fölött mondott átkának hatalmas az ereje. Ha egy szülő megátkoz egy gyermeket. Bocsánatot kérek, senkit nem akarok semmilyen módon én bevonni, mint életközösség, mint terület, mint megye, vagy felvidék, vagy délvidék, vagy bármi. De tapasztalatom van róla, hogy egy adott környéken furcsán hangzik, mégis nagyon könnyen elszáll az emberek ajkáról az átok. Hogy átkozódnak. De most ez nagyon komoly. És nem is veszik észre, hogy mit csinálnak. És vajon a gyümölcseikre figyelnek valaha? Tehát a szülők gyermekei fölött mondott átkának hatalmas az ereje, mert azt maga Isten is megerősíti. Történelmi példaként fönnmaradt sok példa erről. Ebből is egy meglehetősen híres esetet elbeszél Szent Ágoston, az Isten városáról írott könyvében. A lényege a történetnek. A cezáreai Kappadókiában élt 10 gyermek, 7 fiú és 3 leány, akiket megátkozott az anyjuk. És azonnal égi csapás érte őket, aminek következtében olyan fájdalmaik voltak, hogy minden tagjukban szörnyen reszkedtek. Förtelmes külsejük miatt nem viselték el polgártársaik tekintetét, és kimerre látott szétszéletek szinte az egész birodalomban. Míg végül ketten közülük Szent István első vértanú erekjéi által Szent Ágoston jelenlétében meggyógyultak. Ez többféle üzenetet mond nekünk. Tehát egy, hogy keresni kell, ha baj van, a gyógyulást, és lásd, Szent Ágoston is tudta és érezte, és hogy milyen ereje van azoknak a erekjéknek. Ugye ez a Szent István, ez az első vértanú, akit megköveznek. Ennek a vértanúnak az erekjét megérintette velük Szent Ágoston, és az ő jelenlétében, akik ketten fölkeresték, meggyógyultak, és teljesen megszabadultak. Szent Jánosra hárított teher és iga, hogy a szűzanyát fogadja be, és hogy imált anyád, imált te fiad, és iga, hogy a szűzanya gondozását és ellátását végezze, valójában gyönyörűséges iga és könnyű teher volt. Ki ne lakozna vele szívesen? Ki ne, és furcsa most ez a szó, én mégis elmondom, ki ne irigyelné az Úr szeretetét, szeretett tanítványát, hogy ő ilyen nagy ajándékot kapott, hogy a szűzanyát befogadhatta a házába. Ha nem tévedek, mondja Bellarmin Szent Róbert, a könyvírója, mi is kieszközölhetjük imádságainkkal az értünk keresztre feszített ige jó indulatát, hogy nekünk is azt mondja, ime a te anyád, az ő anyjának pedig azt mondja rólunk, ime a te fiad. A jóságos Úr nem fukalkodik kegyelmeivel, csak hittel és bizalommal, nem hamis, hanem igaz és őszinte szívvel kell az ő kegyelmének trónusához járulnunk. Aki azt akarta, hogy atyának országában vele társörökösök legyünk, bizonnyal nem utasítja el, ha mi anyja szeretetének társörökösei szeretnénk lenni. Maga a jóságos Szent Szű sem veszi zokon a fogadott fiak sokaságát, hiszen hatalmas szíve van, és hőn áhítja, hogy senki el ne veszen azok közül, akiket fia az ő vérének és halálának oly drága árán váltott meg. Hallgassunk meg néhány kiváló embert, azon sokak közül, akik a szűzanya védelmébe ajánlották magukat. Testvérek, és mondja az író, hogy az első ezek közül Szent Efrém, ó keresztény egyházatya, és én mikor ezt végigolvastam, azt mondtam magamban, hogy ezt nem hagyhatom ki, mert ezt én nem tudom úgy elmondani, ahogy le van írva, ezért fölolvasom, kezdeném. Tehát az első szíriai Szent Efrém, ó keresztény egyházatja, aki olyan híres volt, hogy Szent Jeromos tanúsága szerint könyveit nyilvánosan fölolvasták a templomokban a Szentírás után. Ő az Istentől ő az Isten szülő dicséretéről szóló szent beszédében azt mondja, sértetlen, egészen tisztaságos Isten szülő szűz, mindenek királynéja, a kétségbe esettek reménysége, és később, te a viharos szelektől megtépázott kikötője, a világ vigasztalása, börtönbe zárta kiszabadítója, az árvák fölkarolója, a rabok kiváltója, a betegek öröme, és mindenki üdvössége. Majd a te szárnyaid alatt őriz engem és védelmez, könyörülj rajtam, kit a bűn sara beszennyezett, mármint a könyörgőről van szó, és megint nincs másban bizodalmam, ó tiszta szűz, üdvözd légy békesség, öröm és világnak üdvössége. Ehhez hozzátesszük damaszkuszi Szent János példáját, aki egyike volt azoknak, akik kiváltképp tisztelték a szentséges szűzet, és az ő pártfogásában reménykedtek. A szent szűz születéséről szóló beszédében azt mondja, ó, Joakim és Anna lánya, és a bűnösöknek úrnője, fogadd el azok imádságát, akik téged hőn szeretnek, és tisztelnek, és egyedül téged tartanak örömük reménységének, az élet papnőjének, a kegyelembe fiaddal visszavezetőnek, az üdvösség szilárd letéteményének. Oldozd el a bűnök terhét, fosd el a kísértéseket jámborságban és szentségben, kormányozd az életem, és add, hogy a te vezetéseddel eljussak a mennyei boldogságra. Következzék két latin egyházatja, Szent Anselm mondja valahol a szűz kiváltságáról írott könyvében, ha tehát valakinek legalább annyi megadatik, hogy gyakran édes igyekezettel tudjon ő rá gondolni, azt az üdvösség kérdemlésének fontos bizonyítékaként értékelem. És később, olykor gyorsabban érkezik az üdvös segítség, ha a szűzanya nevéről emlékezünk meg, mintha mi Urunk Jézusnak az egyetlen fiának nevét hívnánk segítségül. És ez nem azért van, mert ő nagyobb és hatalmasabb nála, és nem is azért, mert a fia ő általa válik nagyjá és hatalmassá, hanem éppen fordítva. Akkor hát miért kaphatunk gyakran a hamarabb üdvös segítséget, ha őt idézzük emlékezetünkbe, és nem a fiát? Azt mondom, szerintem úgy áll a dolog, az ő fia, úr és mindenek ítélő bírája, aki minden egyes ember érdemeit megvizsgálja. Mikor tehát valaki segítségül hívja nevét, nem azonnal nyer meghallgatást, mert ő igazságosan cselekszik, de valaki anyja nevét hívja segítségül, és az imádkozó érdemei szerint nem érdemel meghallgatást, a szűzanya saját érdemei alapján közben jár azért, hogy meghallgatásra találjon. Micsoda kincseket fedez fel néha az ember ilyen leírásokban. Szent Bernárd, bocsánat, hogy én ilyet mondok, én olvastam, a Clairvaux-i Szent Bernátról van szó, hogy a környezetében, az ő korában az hangzott róla el, elkezdték így becézni, hogy Szent Bernát a szűzanya trubadúrja. Annyira szerette és annyira énekelt róla meg minden, hogy egyszerűen ezt a nevet ráragasztották. Szent Bernárd csodálatos módon leírja a szentséges szűz, kegyes és túlcsorduló anyai szeretetét az őt tisztelő emberek iránt, és fordítva. Azok kivételes és gyermeki jámborságát, akik elismerik a szentséges szűzanyát. Ezt mondja az angyali üdvözletről szóló második szent beszédében. Ó te, bárki is légy, aki megérted, hogy nem annyira a szárazföldön jársz, mint inkább e világ áradatának veszedelmes szelei és viharai között hánykodsz, ne fordítsd el szemeidet e csillagnak, Máriának, a tenger csillagának, ragyogó fényétől, ha nem akarod, hogy szélvész összetörjön. Föltámadnak a kísértés szelei, ha megpróbáltatások sziklájába ütközöl, nézz fel a csillagra, és szólítsd Máriát. Ha a kevésség, a nagyra vágyás, becsmérlés, a vetélkedés hullámai dobálnak, nézz föl csillagra, szólítsd Máriát. A fölzaklat a bűneid súlya, aggaszt a lelkismereted, szennyessége megrémiszt az ítélő bíró félelme, elkezd elnyelni a szomorúság szakadéka, a kétségbeesés mélysége, gondolj Máriára. A veszedelmekben, a szorongatásokban, a kétséges dolgokban gondolj Máriára, szólítsd Máriát. Őt követve nem tévútra, őt kérve nem esel kétségbe, rágondolva nem hibázol. A szűzanya születéséről, avagy vízvezetékről szóló szent beszédében ugyanazon szent ezt mondja: emeld föl tekintetedet, és lásd, hogy ő, aki minden jóság teljességét helyezte Máriába, a jámborság mély bőséges érzelmével akarta, hogy Máriát tiszteljük, hogy fölismerjük bármilyen remény, bármilyen malaszt, kegyelem, bármilyen üdvös cselekedet van is bennünk, az belőle fakad. És később tiszteljük hát Máriát szívünk mélyéből, és minden fogadalmunkkal, mert azt akarta annak, aki mindent Márián keresztül akart megadni nekünk. És megint, fiacskáim, ő a bűnösök lajtórjája, ő az én legfőbb bizodalmam, ő mindenem reménységemnek oka. E két szent egyházatjához hozzáteszem még két hasonló szent skolasztikus teológus tanúságát. Szent Tamás az üdvözlégyér ült rövid munkájában így beszél: áldott az asszonyok között, mert egyedül ő törölte el az átkot, ő hozott áldást, és nyitotta meg a paradicsom kapuját. Ezért illik hozzá Mária név, melynek magyarázata tenger csillaga, hiszen miként a tenger csillaga vezeti a hajókat a kikötőbe, úgy vezeti Mária a keresztényeket a dicsőségre. Szent Bonaventura Feretrában, remélem jól említem, így beszél: ő mindenek fölött áldott, amint szükségszerű, hogy mindenki, aki elfordult tőle, aki elfordult tőled és megvett téged, elveszen, úgy mindenkinek, aki hozzád fordul és tisztel téged, lehetetlen elvesznie. Ugyanazon Szent Ferenc élete című művében azt mondja Szent Ferenc bizalmáról a Szent Szűz iránt: elmondhatatlan szeretettel ölelte magához a mi Urunk Jézus Krisztus anyját, azért, mert a Fölség Urát, ami testvérünké tette, és általa nyertük el az ő irgalmasságát. Krisztus után ő belé helyezve bizodalmát, ő tette meg saját és rendje pártfogójává, és tiszteletére Péter és Pál apostolok ünnepétől Mária mennyben meneteléig ünnepéig nagy áhítattal böjtöt tartott. Mindezekhez helyesnek tűnt hozzátenni harmadik Ince pápa példáját, aki maga is az Isten szülő szűz kiváló tisztelője volt, és nem csak fölségesen prédikált róla, hanem tiszteletére kolostort is épített. De ami még csodálatosra méltóbb, a népet arra buzdította, hogy reményüket a szentséges Isten szülőbe helyezzék, mintha előre látta volna az eljövendőket, olyasmit mondott, amit később saját szerencsés tapasztalata igazolt. Így szólt hát a Mária mennybevételéről szóló második szentbeszédében: aki a bűn éjszakájában fekszik, nézzen föl a holdra, kérje Máriát, és az ő fia által a bűnbánat fényével beragyogja a szívét, mert kihívta őt segítségül az éjszakában, és nem talált nála meghallgatást. Nézze meg az olvasó, mit írunk harmadik Ince pápáról, a másik könyvben, amit a múltkor már bemutattam nektek. Mindezekből az ő dicsőségére való kiválasztottságából, jeleiből elég nyilván kiderül, hogy az Isten szülő szűzanya iránti kitüntetett tisztelet nem kései korok emberének sajátja. A Szent Szűznek ima a te fiad, és ő épp így nem fordíthat csüket füleket Krisztus felé, mikor azt mondja neki: Ime a te anyád. Adja meg az Úr, hogy megtapasztalhassuk, hogy valóban különleges segítség a napjainkban is, még inkább a sok gonoszság között, ami a világban tapasztalható. Adja meg az Úr, hogy megtapasztaljuk, hogy szűzanya mennyire valóban a magyarok nagyasszonya is. Amen, úgy legyen, köszönöm.